A mai napon valami olyasmiről lesz szó, amiről már nagyon sokat hallottatok. Ugyanakkor olyan szemszögből, olyan irányból fogom megközelíteni a témát, ahogyan még nagy valószínűséggel nem hallottatok róla. Nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni ezt a kérdést, hogy az embernek hármas felépítése van, szellem, lélek, test. És amit én látok, amit én tapasztalok ismerősök között, a mi gyülekezeteinkben is, vallásos ismerősök, barátok, munkatársak, partnereknek a szavaiból, amit kiszűrök, az, hogy nem igazán tudják, mi a különbség a szellem és a lélek között. És azt a címet adtam a mai tanításnak, hogy lelki vagy szellemi. Miért nem mindegy? Olyan igéket fogok elolvasni most az elkövetkezendő pár percben, amelyeket már sokszor hallottál, mert szeretném, hogyha ez egy sorozatnak az első része lenne, és szeretném, hogyha erről majd lenne lehetőségem a későbbiekben majd folytatni. Tehát az alapoktól fogjuk kezdeni, és fogsz hallani most az első 5-10 percben olyan dolgot, amiket már milliószor hallottál, sőt, még plusz egyszer. De, mivel milliószor hallottad már, sokszor ez a probléma. Mert az elménk sokszor, amit sokat hallunk, azt gondolja és azt feltételezi, hogy ezt már tudom. Ezzel kapcsolatban már nincs új információ, amit kaphatnék, és az elménk beszűkül, és az elménk nem hajlandó befogadni új információt azzal kapcsolatban, és sokszor mi magunk vagyunk az akadálya annak, hogy a friss kijelentés elérkezzen hozzánk. Pedig ebben a dologban sokkal több minden van, mint amiről megértésünk van, vagy amiről megértésed lehet. Mert az, hogy te megismered önmagadat, úgy gondolom, hogy egy kulcs fontosságú dolog ahhoz, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott, győztes keresztény életet éljél. Ha nem ismered önmagadat, nem ismered saját magadnak a működését, nem ismered úgy, ahogy azt a Biblia tanítja, hogy te mi vagy valójában, vagy ki vagy valójában, hogyan működsz, hogy miért van az úgy benned, ahogy, és csak az ösztönös reakcióid és a megtanult válaszaid vannak mindig ugyanazokra a dolgokra, és nem fedezed fel saját magadban, hogy ez honnan ered ez a dolog, honnan ered ez az indulat, honnan ered ez a féltékenység, vagy gerjedelem, vagy öröm, vagy békesség, vagy kiegyensúlyozottság, vagy szelídség, vagy visszahúzódás, vagy ez a nagy harsányság. Honnan van ez bennem? Miért van ez bennem? Ha legyítünk arra, hogy hát ez minden Istentől van, így születtem, nem lehet mit csinálni, igyekszek változni, akkor az elménk beszűkült, és azt gondoljuk, hogy hát ebből nem is nagyon lehet kitörni. Ezt osztotta nekem a gép, ahogy szokták mondani, ez a laposztás, ez a sorsom, meg mindenféle szoktak az emberek mondani. Ilyen vagyok, nem tudok el nem itt tenni semmit sem. Az alap dolog, hogy egyáltalán felfedezzük és megértsük, hogy nem lélek és test vagyunk csupán, mint ahogy a világ ezt gondolja, mint ahogy a tudomány is ezt így nagyon sok területén ezt így gondolja, hanem van egy nemesebb részünk, és igazából ami a legmélyebben bennünk van, az a szellemünk, van lelkünk és van testünk. Ugye ezt a mi köreinkben milliószor plusz még egy párszor hallottad. Na de mi a különbség a szellem és a lélek között? Mi a különbség? Melyiknek milyen tulajdonságai vannak? Hogyan nevezzük meg, hogyan gondoljuk magunkra ezzel kapcsolatban, és hogyan tudjuk ezt igazán jól kezelni? Úgy gondolom, hogyha tudjuk például azt, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek. Miért viselkedünk, miért reagálunk úgy, ahogy. Könnyebb szeretetben is járni. Könnyebb megérteni a másikat is, mert ha megértjük, hogy mi milyenek vagyunk, akkor könnyebb megérteni a másikat is, hogy az a másik miért olyan, amilyen. Miért viselkedik úgy, ahogy. Mindig, amikor arról beszélünk, hogy a másik valamilyen viselkedés módot, viselkedés formát mutat az irányunkban, akkor mi mindig első körben a felszínt látjuk. Azt látjuk, hogy ő ideges, ő mérges, ő megbántott, ő neveletlen, ő kedves, és látjuk azt, hogy kívülről mindegy, hogy miért ilyen. Azt nem feltétlenül látjuk. Meg tudjuk magyarázni persze, hát mert így neveltett, tett, meg ő intelligens, meg ezt örökölte a szüleitől, ilyen családban nőtt fel, és ezek mind-mind igazak, de van ennél valami mélyebb dolog, amiben szeretnék ma belemenni. De kezdjük az alapoktól, mert néznek bennünket olyan testvérek, akik nem a mi köreinkbe járnak. Más közösségeknek a hívői, más közösségeknek a tagjai, és örülünk annak, hogy követnek minket, hisszük azt, hogy épülésre lehetünk sokaknak. Vannak közösségek, vannak gyülekezetek, ahol egyáltalán nincs megkülönböztetve a szellem és a lélek, mint kifejezés vagy szó, semmilyen tanítás nincs erről. A vallásos közösségek azok szinte mind ilyenek, és nagyon sok olyan nagyjá nőtt gyülekezet is olyan, ahol egyszerűen a dogmatika, egyszerűen az a fajta tantétel és az a fajta hitvilág, amit ők magukra öltöttek és vettek, amiben persze van sok jó is, egyszerűen ilyen beszűkült látásmódú, és nem engedi azt, hogy maga a Biblia legyen az, ami meggyőzi őket arról, hogy változni lehet. Szóval aki nem engedi azt, hogy a Biblia legyen az, ami befolyásolja őt, azzal, hogy is mondjam, azokat az embereket is szeretjük. Nem mondjuk azt, és soha nem hallottad erről a pulpitusról, hogy nálunk van a bölcsek köve, és mi mindent tudunk, és mindent értünk, és minden hiba nélküli, ami itt van, viszont mi sohasem hivatkozunk arra, hogy mi ezt így hisszük, mert a mi gyülekezetünk, mi egyházunk, vagy a mi teológiánk így tanítja. Tudod, mire hivatkozunk? Isten igéjére. És azt hiszem, hogy bárkivel, ha beszélgetsz, bármilyen gyülekezeti háttérből is jön, ha ez a közös pont megvan te közötted és ő közötte, akkor van alapja a beszélgetésnek. Ha az az alapja, hogy ő vallásában mit hisz, meg te a te vallásodban, vagy egyházadban, vagy teológiában mit hiszel, akkor az ellentétek, mikor felszínre jönnek, nem tudnak kiegyenlítődni, vagy nem tud egyik a másik megtérni, mert nem közös alap az, amin álltok, vagy állunk. Tehát a közös alap az Isten igéje. És az, hogy egy-egy gyülekezet, egy-egy közösség mit tanít, természetesen az úgy rendben van, vannak bizonyos tantételek, amelyek bizonyos fajta gyülekezetekre jellemzőek, de a közös pont az Isten igéje, és mindannyian Isten igéjéhez kell hozzáigazítsuk saját magunkat. Na már most, ha Isten igéje az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is elég határozottan, egyértelműen, nem egy-két helyen kinyilvánítja azt, hogy az ember szellem, lélek, test, akkor onnantól kezdve én nem írhatom ezt fölül, és nem mondhatom azt, hogy de hát nekem a szellem kifejezés az olyan idegen, az olyan, hú, meg lehet attól ijedni. Akkor nem az igének kell hozzám idomulnia, nem az igének kell az én kultúrámhoz, az én nemzetemnek a felfogásához igazodni, hanem nekem kell az igéhez igazodni. Ez mindig így volt, és mindig is így lesz a jövőben. Tehát, 1 Tesszalonika 5.23. Mindenki ismeri az igeverset, alapigevers az Új Szövetségben, a katolikus Bibliában is, a református Bibliában is, és minden Bibliában, amely igyekszik az eredeti nyelvet hitelesen visszaadni, szerepel a szellem, lélek, test megkülönböztetve. Ez az egyik legközismertebb igevers az Új Szövetségben, így hangzik. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek feltétlenül üdvözítessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Lehet ezzel vitatkozni? Azt hiszem, hogy nem akarunk farizeusok lenni, akik belekötünk Jézusnak a szavába. Ők ezt megtették, vitatkoztak az igazsággal, vitatkoztak azzal, amit ő mondott. Mi nem akarunk vitatkozni ezzel. Tehát, hogyha az ige azt mondja, hogy szellem, lélek, test, akkor nekem úgy gondolom feladatom az, hogy kutassam, keressem, hogy az ige mit mond még erről. Mi az, amit még ezzel kapcsolatban nekem tudnom lehet. És nem csak ez egy ige bizonyítja azt, hogy az ember nem csupán test és lélek, hanem több más is, és mindjárt megyünk tovább. Szóval az előbb még a gondolatot, hogy visszaforduljak hozzá, szeretném folytatni ott, hogy miért fontos az, hogy ismerd önmagadat. Miért fontos az, hogy tudd, hogy mi az, ami a szellemedből jön, szellemedből ered, egyáltalán honnan ered a szellemed. Miért fontos az, hogy tudd, hogy mi az, ami a lelkedből jön? Egyáltalán honnan ered a lelked? És a legegyszerűbb, ami mindenkinek az egyik legkézzelfoghatóbb, hogy mi az, ami a testedből fakad. A testedet látod, meg tudod fésülni a hajadat, meg tudod mosni a fogadat, föl tudod öltöztetni, valaki vékony, valaki molettebb, valakinek ilyen a csontozata, valakinek olyan az arcvonása, valakinek kék a szeme, valakinek sárga a haja. Ez az a legegyértelműbb, hogy kívülről milyenek vagyunk, na de a lélek és a szellem az nem látható. És ami nem látható, az a kapcsolatban megy a fantázia aztán ezerrel, hogy de hát a lelkünk az nem látható, meg a szellemünk. Igazából tök ugyanaz a kettő, nem? Nem látható, ott van belül, egybe van folyva, nem tök mindegy. Bocsánat a kifejezésért, hogy ezt így mondom, nem mindegy. Mert a Biblia nagyon határozottan beszél arról, hogy nem mindegy. És meg fogod látni azt, hogy a Biblia az újjászületett keresztények számára miként mondja el azt, hogy te szellemi ember legyél, ne pedig lelki. És hogy mennyire pozitív a szellemi embernek a megítélése, és mennyire negatív a lelki embernek a megítélése a Bibliában. De az igék mindjárt majd önmagukért beszélnek. Tehát generációk sokasága nőtt fel úgy, hogy nem is tudott erről a háromasságról. Se az elmúlt 2000 évben a egyháztörténelemben, sem Magyarországon a magyar cirka 500 éves magyar fordítás óta sem. A világ értelemszerűen és természetesen nem tudja ezt megkülönböztetni, és megvan ezzel kapcsolatosan a bibliai igevers, amely megmondja, hogy csak és kizárólag Isten igéje az, ami szét tudja választani a szellemet és a lelket. Ha az elméd szintjén, ha tudomány szintjén, ha a pszichológia szintjén próbálod a különbséget megtalálni, és megkeresni, és vizsgálni, hogy mi a szellem és mi a lélek közötti különbség, akkor egy zsákutcába jutsz, mert nincs semmilyen kinyilatkoztatás, nincs semmilyen könyv, nincs semmilyen tudományág, amely ezt olyan pontosan, olyan biztosan elé tudná tárni, mint a Biblia. És erről a Biblia önmaga beszél. A zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12-es verse mondja azt, hogy mert az Istennek igéje élő és ható. Tehát micsoda? Istennek az igéje, Istennek a beszéde. És élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. Tehát Istennek az igéje, Istennek a beszéde az, amely képes külön választani. Nincs semmi ilyen könyv a könyvtárban, nincs semmilyen tudományos beszámoló a YouTube-on, vagy a Nobel-díjasok között, akik az igén kívül neked pontosan meg tudnák mondani azt, hogy mi a különbség a te szellemed és a lelked között. Pedig óriási, óriási a különbség, ugyanazzal együtt, hogy rendkívül nagy hasonlóság is van. Mert ahogy van a szellemtest, ez így a Bibliában nem szerep, hogy lélektest, de a lelkednek is megvan a maga formája, mint ahogy a testednek is megvan a maga formája, és ugye Isten képére és hasonlatosságra lettünk teremtve, és úgy hiszem, hogy ez a hármasság, ez így megállja a helyét, hogy ez így mindenestől Isten képére lettünk teremtve. De megnézzük mindjárt az igét, és akkor könnyebb lesz ezt megérteni. Ismétlem még egyszer. Egyedül, kizárólag, csak Isten igéje képes arra, hogy tisztán és világosan elmagyarázza és elmondja nekünk azt, hogy különbség van a szellem és a lélek között. Ennek ellenére a keresztények többsége sem tud erről sokat. Ennek ellenére a túlnyomó többsége a keresztényeknek nem tud erről sokat. És ennek ellenére, hogy a hozzánk hasonló karizmatikus körökben és a legújabb biblia fordításokban az elmúlt 10-20-30 évben most már azért egyre több magyar fordítás van, ami megkülönbözteti a szellem és a lélek szót a Bibliában. Régebben úgy gondoltuk és úgy olvastuk, és nagyjából ez helyt is állt, hogy amikor Károli a Szent Lélekre utalt, akkor ott az elbetű, a lélek szó nagybetűvel volt, nagy ellel volt írva. Amikor az embernek a lelkére utalt, akkor a kis ellel volt írva. De nem volt megkülönböztetve a szellem és a lélek szó, Károly csak ebben az egy igeversben különböztette meg, és mindjárt beszélek erről, hogy szerintem miért történhetett ez így. Tehát miért fontos az, hogy az emberek, főleg a keresztények tudjanak erről? Azért nagyon fontos, mert nekem meggyőződésem, és ez magán vélemény, nem muszáj ezt elfogadnod, hogy az a sok-sok puzzle dolog, ami a megváltással kapcsolatos, csak és kizárólag akkor érthető meg tisztán és világosan, ha tudod a különbséget és a szellem és a lélek között. Ha tudod, hogy az újjászületéskor mi történik benned, mi történik veled. Ha tudod azt, hogy mit jelent az, hogy új szívet kaptál. Ez csak akkor érthető meg, ha tudod, mi a különbség a szellem és a lélek között. Ennek a megértése nélkül nem érted meg a Biblia egyik kulcs szavát az új szövetségben, hogy mi a megigazulás. Mert a megigazulás, a római levél, a Galata levél, és egyébként Pálnak a leveleinek az alap szava, ez a szellemedre vonatkozik, nem a lelkedre. És nem érted meg azt, amikor a Biblia azt mondja, hogy te szent vagy, és el vagy választva Isten számára, le vagy pecsételve Isten számára, és örök életet nyertél, ez hogyan lehetséges, miközben látsz magadban olyan dolgokat, amelyek hát nem igazán szentül néznek ki, meg nem igazán szentül viselkedsz időnként, meg nem igazán úgy gondolsz magaddal kapcsolatban, hogy mit olyan szuper lennél, de mégis a Biblia kijelenti róla, hogy szent vagy. Melyik részed szent? Melyik részed van elválasztva? Melyik részed van lepecsételve? Melyik részed van, amiben Isten folytonosan gyönyörködik, és folytonosan azt mondja, hogy te vagy az én szerelmes fiam? Melyik részed az, ami ennek a központjában van, ami alapján és ami miatt ezt ő mondja, amikor újjászülettél? És az ember látja a lelkét, hogy Uram, abszolút nem érdemlem, nem vagyok erre méltó, mert haragra gerjedtem, ingerültem, macskába is belerúgtam, annyi minden rosszat csináltam, úgy megbántam, és hogy tudok ebből megváltozni, és annyira szeretnék megváltozni, és annyira szeretnék többet imádkozni, és annyira szeretnék jobban oda szánt lenni, és annyi mindent szeretnék csinálni, és mindig elbuktam, és ott van benned ez a nagy kontraszt, ez a nagy ellentét, hogy Isten mond rólad valamit, te meg nem azt érzed. És most, miért van ez? De amikor lehull a lepel, és megérted a szellem, lélek különbségét, akkor kitisztul előtted, és azok a kis puzzle darabok, amelyek is szanaszét voltak, a kirakósnak a darabjai, a helyére kerülnek. Így megérted önmagad, és így megérted a másikat is, hogy miért olyan, amilyen. Na, erről azt hiszem, az elmúlt hetekben, években is már sokat hallottál, de ez még mindig csak a bevezető. Tehát én úgy hiszem, hogy addig, amíg az ember nem tudja azt, hogy a szellem hol van, hogyan lehet azzal igazából, hogyan ismerem fel magamban, hogy a szellemet igazából nem lehet érezni. Szokták mondani keresztények, hogy érzem a szellememet, hogy megmozdult. De a szellemi birodalom, meg a lelki birodalom az hogy is mondjam, tehát nincs abban a fajta, nem tudom mi a legjobb szó erre, összeköttetésben, hogy egyikkel a másikat lehetne érezni. A szellem ott van bent. Istent érzed? A szellemedben? Nem, de a lelkedben igen. Időnként még a testedben is érzed. A szellem nem látható. A lélek sem látható, de megnyilvánul. Na de ezt fogjuk most kibontani a következő alkalmakkor, mert fontos az, hogy mikörénkben lássuk, értsük, tudjuk azt, hogy a kenetnek a működését, amire sokszor hivatkozunk, így tudjuk világosan, tisztán érzékelni, látni, megfogni, megtapasztalni, érezni, idézőjelben mondom, mert nem tudom máshogy kifejezni azokat a dolgokat, amiket nem lehet máshogy kifejezni. Tehát, hogy mi a kenet és mi nem az, ezt akkor tudod, hogyha tudod, hogy mi a szellem és a lélek közötti különbség önmagadban és úgy általánosságban is. A lelki ember sokak szemében a non plus ultra az, ami a legmagasabb, legteljesebb. Hallottam kedves barátot, ismerőst és egy nyugalmazott lelkész, református lelkész bácsit is hivatkozni erre, még sok éve ezelőtt, mikor a Szexhely gyülekezetnek voltunk, a pásztorai járt oda egy nyugdíjas lelkész bácsi, akivel nagyon jó kapcsolatban voltam, nagyon szerettük egymást, És mondta, hogy ez a prédikátor, az a lelkész, akire ő hivatkozik, mennyire lelki ember, mennyire lelki ember. És mondtam neki akkor, ez sok évvel ezelőtt volt, 10 évekkel ezelőtt, hogy mit ért ez alatt, hogy lelki ember? És persze azt értette a szíve teljességéből, amire a legtöbb ember gondol, hogy nagyon istenfélő, nagyon mély tudású, nagyon odaszánt, nagyon elkötelezett, nagyon tiszta életet élő, nagyon olyan ember volt, aki Isten akaratában járt, és így fölnézett rá. És mondtam neki, hogy ez így, értem, amit mondani akar, de a Biblia szóhasználattal élve a lelki ember az nem egy pozitív kifejezés. Az egy negatív kifejezés. Ugyanezt úgy kellene kifejeznie, bár nem tanítani akartam én őt 50 év korkülönbséggel, csak beszélgettünk, hogy ezt úgy kellene kifejezni, hogy szellemi ember. Mert amire ő utal és ő mutat, az szellemi kifejezéssel van a Bibliában leírva. De ugye ő ezt nem ismerte, sőt azt mondta, hogy jó, Attila, oké, látom, az igében ott van, de hát azért, hogyha megemlíteném én a templomban, a falun helyen azt, hogy szellem, vagy szent szellem, vagy szellemi ember, a Juliska mama úgy megijedne, kifutna a templomból, mert ő egyből arra asszociál, hogy a szellem mögött valami démonikus, valami ilyen suzsogó, okult dolog van, és hát ezt mégse tehetem meg. És akkor fogalmazott meg bennem először az, hogy most mi igazodunk idézőjelben Juliska nénihez, aki képviseli ebben a kis történetben a tradíciót, képviseli a kultúrát, képviseli azt a több száz éves múltat, ami miatt az emberek így gondolkoznak a dologról, vagy pedig mi igazodunk, a kultúránk, a tradíciónk igazodik hozzá Isten igéjéhez. Nekem könnyű a helyzetem. Mert ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben születtem újjá 18 évesen, és a kezdetektől fogva én ezt így hallottam, így tanultam, nekem ez nem idegen. De aki éveket, évtizedeket tölt abban, hogy a szellem kifejezés az ő szemében, az ő fülében, az ő szívében csak valami gonosz, valami démonikus, valami istentelen dolog lehet, az mindig össze van kötve a néma szellemmel, amit kiűzött Jézus, a szellem az mindig össze van kötve valami okkult dologgal. Hogyha ezt a tanítást hallja valaki évtizedeken keresztül, annak nehezebb az elméjében egy picit változtatni a dolgon. Tehát legyünk nagyon nagy megértéssel. Azt hiszem, ez egy alapfelállása mindannyiunk részéről. Egy kedves barátom mondta ezt, aki egy másik gyülekezetbe jár, hogy neki eddig mindig a szellem kifejezés az mindig egy negatív kicsengésű dolog volt, mondja egy olyan ember, akit a szívemből tisztelek és szeretek. Mert a szíve rendkívül tiszta és egyenes Isten felé. Ott van a helyen, amiben van és ahol van, abban a közösségben. És egy csomó dologban teológiailag nem egy hullámhosszon vagyunk, de mégis olyan közel áll a szívemhez az illető, mert látom benne az Isten iránt való tiszteletet és szeretetet és odaszánást és alázatot és mindent egyszerre. Tehát nagyon jó alapanyagi, úgy hiszem, az ő szíve. Talán most is hallgat minket, mert szokott minket hallgatni. Nem mondom a nevét természetesen, de nem is ez a lényeg. Az 1 Korintus 2-re, ha lapozol, sokat használt ige, és ez még mindig a bevezetés kicsit hosszabb talán, mint ahogy én terveztem. 1 Korintus 2:14 mondja, érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki meg sem értheti, mivel hogy szellemileg lehet azokat megítélni. Itt az érzéki szó, én úgy gondolom, rendkívül jó fordítás. Nagyon szeretem ezt így mondani, hogy érzéki, mert az érzéki egy egyenes irányban rámutató kifejezés a lelkire. Itt eredetileg a pszichikosz nevezetű szó szerepel az érzéki helyén, ami szó szerint azt jelenti, hogy lelki, tehát pszichés. Ami azt jelenti, hogy természetes és érzéki. Úgy is lehetett volna fordítani teljesen helyesen, hogy a lelki ember, ha szó szerint fordítjuk, azt olvasnánk, hogy a lelki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait. A régi fordítások úgy mondják, hogy Isten lelkének a dolgait, de már ott bukott a dolog. Tehát a lelki ember nem fogja fel a szellemi dolgokat. Elmondom még egyszer. A pszichés, tehát az érzéki, mit jelent az, hogy érzéki valaki? Az, hogy az befolyásolja, az irányítja, az alapján hozza a döntéseket, amiket lát, amiket meg tud fogni, amiket hall, amit meg tud tapintani, meg tud ízlelni. Tehát az öt érzékszerv alapján nem lehet a szellemi dolgokkal kapcsolatot teremteni. Itt mondja az ige, az érzéki ember nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait. Tehát az lelki ember képtelen az érzéseivel, a gondolataival, az akaratával, önmagában, az érzéki szinten a szellemi dolgokat úgy megfogni, ahogy a szellem erre ugyanúgy képes. Még egyszer felolvasom. Lelki, érzéki, testi, természetes ember, pszichikai ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti. Tehát ésszel, csupán önmagában logikával megfogni, felfogni, teljes mértékben megérteni Istennek a dolgait nem lehet. Mégis ezen próbálkozunk és agyalunk, hogy hogyan tudnám jobban őt itt megérteni. És persze az embernek van fizikai agya, idézőjelben mondom, ez nem bibliai kifejezés, van egy lelki agya, tehát a lelki gondolkozás módja, de a szellemednek is van egy gondolkozás módja. Ugye aki szellem szerint gondolkodik, meg a test szerint gondolkodik, ír a római levél, az egyik ezt aratja, másik azt aratja. Tehát mi a feladatom? Akkor ne foglalkozzak a gondolkozás szintjén, a lelki szinten, az érzéki szinten Istennek a dolgaival? Egyáltalán nem ezt mondtam. És az ige sem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy azokat, akik az érzéki birodalom ural és irányít, azok nem fogják megfogni Istennek a szellemi dolgait, meg képtelenek rá. Nem lehetséges. Ugyanakkor az érzékeket, a gondolatokat, az érzelmeket hozzá lehet igazítani a szellemi dolgokhoz. És amikor már a lelkednek a gondolatai, érzelmei, érzékei összhangban vannak Isten igéjével, akkor sokkal közelebb kerülsz a Istennek a megértéséhez. Érthető így? A legfontosabb dolog a keresztényként az újjászületés és a Szent Szellem keresztség után az, hogy az elmédet, azaz a lelkedet megváltoztasd. Elmondom még egyszer. A lelkednek a megváltoztatása, a gondolkozásmód megváltoztatásával kulcsfontosságú dolog. Ha ezt nem teszed meg, nem fogod felfogni Istennek a dolgait sohasem. Bármilyen családból származol, bármilyen tehetséged van, bármilyen rendszeresen jársz gyülekezetbe, bármilyen szolgálatot végzel, az elmédet, azaz a lelkednek a részét, ami az elméd, és hozzá kell igazítanod Istennek a beszédéhez, ahhoz, amit ő mond. A lélek szó, tehát a psziché, körülbelül este próbáltam számolgatni, van olyan igevers, ahol többször is szerepel, próbáltam összeadogatni ezeket, körülbelül 110 alkalommal szerepel az Új Szövetségben. Az a szó, hogy lélek. Hogy lélek. A szellem szó legalább 350 alkalommal szerepel az Új Szövetségben. Most ebből a 350-ből nagyon sok egyértelműen Isten szellemére utal, a Szent Szellemre, és ez is benne van. Tehát ugyanakkor utal az embernek a szellemére, és pontos okát nem tudom, hogy miért nem fordította Károli közel 500 évvel ezelőtt ezt így külön le, de talán pontosan azért, ami miatt ma is sokan viszonyognak attól, hogy a szellem és a lélek szavakat, illetve kifejezéseket és magát, amit ez jelent, hogy beengedjék magukhoz. Talán volt benne egy félelem, hogy az emberek ezt nem fogják megérteni. Talán volt benne egy félelem, hogy az emberek félreértik. És az emberek megijednek tőle, mint ahogy ma is megijednek a vallásos emberek akkor, amikor azt mondom, hogy Szent Szellem, milyen szellemről beszélsz te? Szent lélek ő. A Szent lélek ugyan őt értjük alatta, tehát nem kell ezen sem megbotránkozni, és senkit nem kell leszólni, mert te vagy a nagy tudós, aki ebbe a gyülekezetbenről hallottál, nem kell többet gondolni magadról, nem a te dicsőséget, hogy te erről tudsz és hallasz. Jó, tehát azokat, akik úgynevezett hagyományos közösségekbe járnak, nem kell megítélni, meg elítélni sem, de fontos, hogy mi tisztában legyünk azzal, hogy különbség van a között, hogy Istent szellemnek szólítjuk, vagy nézzük, vagy úgy tekintünk rá, vagy lélekként nézünk rá. Mert Isten nem lélek, Isten szellem. Hogy aztán neki van-e lelke, és teste? Erről lehetne megint vitatkozni, vagy beszélgetni, de ez egy másik tanításnak az anyaga, majd valamikor talán erről is beszélünk. Nem mondom, hogy mindent tudok a dologról, de a lényeg, hogy a szellem kifejezés nagyon sokszor negatív, kísértetre hajazó kifejezés egy kicsit, és ez miatt nem igazán elterjedt. Bár mondom, az utóbbi 10-20 évben azért már nagyon sok keresztény ugye ezt használja, és megértés nyer erről. Ugyanakkor nem tehetjük meg azt, hogy bármikor, bármilyen igével kapcsolatban, amikor lélek vagy szellem van, ezt akármilyen megfontolásból felcseréljük. A Biblia nem véletlenül nevez léleknek minket ott, ahol léleknek nevez. Nem véletlenül mondja azt, hogy foglalkozzunk a lelkünkkel, ott, ahol foglalkoznunk kell. És nem véletlenül nevezi szellemnek a szellemünket ott, ahol az az ige helyen, ahol azt nevezi. Azon gondolkoztam, hogy a sátán hány és hány millió embert fosztott meg az elmúlt 500 évben ennek az igazságától. És lehet, hogy most még nem érted, még mindig a bevezetőn vagyok, és úgy gondoltam, hogy nagyon kacifántos, amiről beszélek, de ahogy tovább haladunk ma, meg fogod látni, hogy valóban így van ez, hogy Attila mondja, nem azért, mert én mondom, mert rá fog mutatni egy-két dologra a te életedből. És meg fogod látni azt, hogy hoppá, ez ezért van, ez innen van. De a sorban a következő igeversünk, a János Evangélium 4. fejezet, 23-as, 24-es verse, ugyancsak közismert igevers így hangzik. Jézusnak a pirosbetűs vagy aranybetűs szavai ezek. De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát. Ugye régen itt lélek volt a lélekben, de nem azt mondja az eredeti, én nem mondhatom ezt léleknek, ha Jézus ezt szellemnek nevezi. Tehát szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten szellem. És akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Ezek nem az én szavaim. Ez nem az én tanításom. Ez Jézusnak a kijelentése. Nagyon nem mindegy, hogy lélekben vagy szellemben imádjuk az atyát. Az ószövetségi hívőnek nem volt lehetősége szellemben imádni az atyát, mert a szelleme halott volt. Mégis, amikor a lelkükből imádták az atyát, volt, hogy ez nagyon-nagyon kedves volt Istennek. Ott van például Dávid. Ő nem tudott szellemben imádkozni. Nem tudott nyelveken imádkozni. A szelleme nem volt élő Isten, nem volt újjászületett. De mégis bátorította magát, hogy lelkem áld az Urat. Hányszor ott van ez a Bibliában, hogy lelkem el ne feledkezz őróra. Gerjesztette saját lelkét, és hogy a törvényben írva volt, teljes erődből, teljes lelkedből imádd az Urat és tiszteld őt, és ez egy ilyen külső erőfeszítés, hogy magamat ráveszem arra, hogy imádjam és dicsőítsem őt, és igazából ez nem szűnt meg az Új Szövetségben is, de nekünk nem lélekben kell imádni, hanem szellemben az atyát, és hozhatunk magunk felé nem törvényt, hanem magunkat meg tudjuk fegyelmezni, hogy egy imádó, egy Isten tisztelő életet éljünk. Ez az önfegyelem, ez azt hiszem rendkívül fontos dolog, életünk minden területére kihat. De menjünk tovább. A mai napon olyan oldalról közelítem meg tehát a témát, ahogyan még nem hallottál, és kérdezem azt, hogy tudod-e, hogy honnan ered a szellemed? Kapásból rávágott, hát honnan? Istentől. Persze Istentől. Ha honnan? Isten teremtette Ádámot, vagy a sátán teremtett minket? Amikor az ember megszületik a testben, egy anyából előjön a test, mikor kerül bele a szellem? Gondolkoztál ezen valaha? Kényes téma, ezt tudom, és félre is lehet érteni egy-két dolgot, úgyhogy a kérdésed alkalom után gyere hozzám és beszéljük meg. Nem akarok semmilyen eretnek tanítást előhozni nektek. Én úgy hiszem, valami titokzatos módon az embernek a szelleme a a fogantatáskor kerül bele az embrióba. Ugye embriónak hívják azt a két sejtet, amikor egyesül, ugye? Aztán nem tudom az orvosi szakkifejezéseket, hogy hány hetes, hány hónapos korban magzatnak nevezik, ugye? Bólogassatok, hogy így tudjátok. Aztán, ahogy pár hónapos, megszületik a kisgyermek, mikor kerül bele a szelleme, és honnan? Hogyan kerül bele a lelke, és honnan? Tudod, hogy ír elől a Biblia? És néztek rám, hogy ezen még sose gondolkoztam. Pedig, hogyha erről van egy kis megértésünk, akkor könnyebb megérteni önmagunkat is. És könnyebb megérteni azt, hogy miért vagyunk olyanok, és miért viselkedünk időnként úgy, ahogy. Tehát a szellemünk, írja a Biblia egyértelműen, Isten képére lett teremtve, ami meghalt, ugye Ádám bűnbeesésekor. Ugye ott van a Bibliának a második oldalán. Ez egyértelmű. Tehát a szellemünk egy valóságos, természet fölötti, Istennel azonos, lényegű realitás. Nem tudom máshogyan kifejezni. Így van? Egy áment se hallok. Gondolkozom, hogy most mondjak rá áment, vagy ne. Én úgy hiszem, hogy a testünkbe a fogantatáskor kerül be a szellemünk. Nem tudom, hogy hogyan csinálja ezt Isten. Nem tudok mindenre választ, azt se tudom, hogy előtte a szellemünk az hol volt, mit csinált, hogy létezett, nem létezett, vagy akkor született meg. Vannak erre teóriák, ilyenek, olyanok, amolyanok, de minden esetre nem minden van az órunkra kötve, most tükör által homályosan látunk, akkor majd színről színre, amikor meglátjuk őt. Nem is akarok ebbe mélyen belemenni, mert nem a magán véleményemet szeretném prédikálni nektek. A Biblia a szellemünket, a példabeszédek 4. fejezetében például, a legközpontibb, legbelsőbb résznek nevezi. És ugye ez egy szemmel nem látható dolog. De nem látható a lelkünk sem, azonban a lelkünk abban az értelemben nem természet fölötti, mint ahogy a szellemünk természet fölötti. És értsd ezt jól, kérlek. Úgy hiszem, hogy az embernek a szelleme az egy természet fölötti valóság. Figyelj nagyon jól, mit mondok, ne értsd félre. Úgy hiszem, a szellemünk az önmagában természet fölötti, ami benne él egy természetes testben. Hisz amikor a test meghal, elbomlik, a szellem örökké él, és a természetes világot elhagyva él majd ott, ahova kerül, ezért a természet fölött áll. A természetes világ nem korlátozza le a szellemet abban az értelemben, hogy neki itt kellene maradnia, és közöttünk kellene járkálnia. A test az, ami lekorlátozza a szellemet. A test, amiben beleszülettünk, ez bele kényszerít minket egy olyan közegbe, amivel Jézus is szembesült. Egyszerre egy helyen tudunk jelen lenni. Jézus ugyanígy volt. A szellem azonban mindenhol jelen van. Természet fölötti valóság. A szellemed, amikor kilép majd a testből, és a mennybe kerül, le fog látni majd a földre. Van erre bibliai utalás. Ugye a Lázár és a koldus és a gazdag embernél átláttak egymáshoz. Nem korlátozza akkor már le a fizikai test. Na de a lelkünk az honnan ered? A lelkünk is természet fölötti. A lelkünk is ugyanúgy olyan, mint a szellemünk. Úgy hiszem, hogy a lelkünknek, és lehet, hogy ez most botránykő lesz számodra, de a lelkünket örököljük. És megmondom, hogy honnan vettem én most ezt. Amikor arról beszélünk, és te saját magad fogod azt mondani, hogy igen, ez így van. Amikor a testedre nézel, vagy amikor más néz a te testedre, akkor vajon van-e hasonlóság a szüleiddel? Arcforma, alkat, bőrszín, hajszín esetleg. Van-e valami külső jegy, ami alapján azt mond, amiről meg lehet állapítani egy kívülállónak is, hogy tehát hasonlít az édesapádra, édesanyádra. Van ilyen? Tehát ez egyértelmű mindenki számára. A lelkedről ez elmondható? Vannak olyan tulajdonságaid? Nem mondták még soha azt, hogy olyan vagy, mint apád? Úgy viselkedsz, mint anyád? Tudod, fiam, apád nem ilyen volt, de nagyapád az pont ugyanígy viselkedett, mint ahogy te. Volt ilyen már veled? Akkor honnan van a lelked? Örökölted. Örökölted. Vannak lelki örökségeink, vannak bizonyos habitusok, vannak temperamentumok, valaki csendes, visszahúzódó, ugyanúgy, mint az apukája, vagy az anyukája, vagy a nagymamája. Van, aki indulatos, haragos, lobbanékony természetű. Van ilyen? Hogy az apád ugyanilyen volt? Ezzel szembesítettek? Van ilyen? Minden egyes lelki tulajdonság ugyanúgy működik, mint ahogy a szüleidben? Nem. A szüleidnek ebben az értelemben a klónja vagy? Nem. De mégis vannak lelki szinten olyan dolgok benned, amelyek visszavezethetők, nem a szomszédra jó esetben, tehát értsétek jót, tehát a szüleidre visszavezethetők, nem a másik országban élőre hasonlítasz, hanem apádra, anyádra, nagyapádra, nagyanyádra, és így fölfelé, tovább. Tehát erre utalok akkor, amikor azt mondom, hogy a lelkedben örökölsz dolgokat. Na, kezdünk mélyére menni. Van olyan, hogy valamiben nem hasonlítasz, valamiben egészen másmilyen vagy, mint a szüleid, de vannak dolgok, és igazából ezek ilyen, hogy is mondjam, na menjünk tovább, jó? A legjellemzőbben három különböző dolog befolyásolja a lelkünknek az állapotát, a mienségét, és az, hogy milyen lelkű emberek vagyunk. Az, amit örököltél, az, ahogy felnőttél, amilyen neveltetést kaptál, amilyen környezet körbevett téged, amilyen értékrendet kaptál otthon, amit hoztál otthonról, úgymond, amilyen hatások értek, és amilyen hatásokra te reagáltál önmagadból, ez a második. Harmadik pedig az egy olyan külső körülmény, ami befolyásol téged, ami teljesen független tőled. Gondolok itt arra, hogy mikor születtél, hol születtél, milyen családba születtél, ezek teljesen függetlenek tőled. Ezt nem te határoztad meg. Azt, hogy mit örököltél, azt sem te határoztad meg. Azt, hogy hogyan teltek a magzati korban lévő hónapjaid, a csecsemőkorban lévő hónapjaid, éveid, a kisgyerekkorod, a tizenéves korod, míg otthon voltál, hogyan teltek ezek, a hatások, amik értek téged, nem te választottad ezeket meg. Te próbáltál erre reagálni, és amikor felnőttél, akkor ezt neked meg kell látni azt, hogy mi az, amit onnan tovább kell és tovább akarok vinni, és mi az, amit én változtatni akarok és változtatni szeretnék. És ugye vannak a külső dolgok, amiket nem igazán lehet változtatni. Ugyanerről beszél Mózes az Ószövetségben, hogy az embernek a lelke, az valahol ott benne van az emberben valahol. És a 3 Mózes 17 mondja ezt egy közismert igében, ami talán ebből a megvilágításból még nem hallottál sohasem. Tehát a 3 Mózes 17, 11 mondja. Vetítsük ki, mert az én papíromon elmosódott pontos igevers. Én szeretném minden olvasni. Mert a testnek élete, látjátok kivetítve? Ott a héber szó, lelke, a vérben van. Azt mondja Mózes, hogy a lélek az a vérben van. Én pedig azt oltára adtam, azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet, lélek által szerez engesztelést. Hol van tehát a lelked a Mózes szerint? A vérben. Az ember vakarja a fejét. Hát azt hittem, ott van valahol bent a lelkem. Erre, ott van mindenhol bennem, ahol a vérem jelen van. Ezt mondja Mózes, és figyelj, ha az előbb beszéltem az öröklésről, és az örökösödésről, akkor most szeretném, ha figyelnél továbbiakban arra, hogy a lelki habitusod, az alkatod, a természeted bizony azt a véret hordozza a Biblia tanítása szerint. Ugye, ismert a kifejezést, hogy ki milyen vérmérsékletű. Ugye, hallottad már ezt. Szelíd, és olyan, amilyen. És ez bizony az őseinktől örököltük. Mint ahogy pontosan ugyanígy örökölte Jézus is a lelkét az atyától. Ugye tudjuk nagyon jól a teremtéskor, hogy, vagy nem a teremtéskor, a Jézusnak a születésekor, hogy Mária méhében fogant meg a mag, amely mag nem egy fizikai bukott ember férfinak a magja volt, hanem kitől lett megtermékenyítve Mária? Az atyától, ugye? A Szent Szellem árnyékozta be őt, nem tudjuk pontosan, hogyan történt, de ott történt a fogantatás, és ezáltal van az, hogy Jézusnak az öröksége, az atyának a természete. A szellemében élt, és hadd mondjam el neked, a lelkében is élt. Nem örökölte Józsefnek semmilyen természeti, genetikai mintáját. Te örökölted apu-anyu nagyszülőnek a genetikáját, és ez visszavezethető évszázadokra, sőt, ott tart a mai orvostudomány, hogy évezredekre visszavezethető a genetika, amit honnan állapítanak meg? A te véredből, vagy valamelyik sejtedből. A genetikát, amit hordozunk magunkban, azt a vérünkön keresztül hordozzuk. Genetikailag mi mindannyian, apáink, nagyanyáink, dédanyáink, stb. Bizonyos hajlamait, tulajdonságait hordozzuk magunkban. Ha örülsz ennek, ha nem. Ha elfogadod ezt, ha nem. Ha tetszik ez, ha nem. Valaki örül ennek, hogy köszönöm, hogy ebbe a családba születtem, mert az a fajta gerincesség, egyenesség, amilyen volt apám, nagyapám, az az értékrend, amit a családból hoztam, az olyan, hogy de jó, hogy alaptermészetemben ez jelen van nekem, és én ezt tudom fejleszteni, tudok ezzel mit kezdeni, és tudom ezt tovább vinni. És így generációról generációra ez a fajta áldásos vérvonal úgymond, megy és halad előre. Valaki azt mondja, hogy szeretnék mindent elfelejteni a gyerekkoromból, a szüleimre sem szeretnék igazából ránézni, mert semmi jót nem kaptam tőlük. Sajnos ilyen is van. És persze van ennek az egésznek a keveréke, amikor volt jó is, meg rossz is. Azt hiszem ez a túlnyomó többség. De mivel mindannyian egyediek vagyunk, nem vagyunk a szüleinknek abban az értelemben a következményei, hogy mindenünk ugyanolyan, mint amilyen a szüleinknek. Mert ugye a vérvonal az az apa részéről öröklődik, de ott van az anyai rész is, és van olyan, hogy a lánygyermek hasonlít az édesanyjára? Természetében, külsőségekben? Igen, persze. Hogyne volna. Ádámtól kezdődően az ember lelke gyakorlatilag folytonosan módosul, deformálódik valamilyen irányba. De nem így indult el. És hogyha meg akarjuk ezt érteni, akkor a legelejére kell menjünk, az 1 Mózesre, ahol a második fejezet 7. versében a klasszikus igevers így hangzik. És formálja vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő órába életnek lehelletét, ez a szellem volt, hogy bele lehelte a földből formált por formába a szellemet, így lőn az ember lélekké. Így lett az ember élő lélekké. Két külön kifejezés szerepel itt ebben a kezdeti igeversben. Ki van vetítve? Azt hiszem, hogy ezt így kiírtam nektek, hogy ti is lássátok. Próbálnám kiejteni a héber szót, nem biztos, hogy pontosan tudom ezt kiejteni. És lehellett valahogy órába életnek lehelletét ez a nesemach, az a szellem, és lőn az ember élő nepes lélekké. Van még más kifejezés is, például a ruach, ami szerepel az Ószövetségben sokkal több helyen, ami az emberre utal, de most menjünk tovább. Tehát a lelki alkatot Ádám után minden egyes ember örökítette tovább. A bűnbeesés következtében azonban az eredeti lelki állapota Ádámnak tökéletes volt, jó volt, úgy, hogy megvolt neki a szabad választási joga és döntése. Mert ezzel az Isten képére teremtett állapotában árulta el Istent. Tehát a lelkében ott volt neki a szabadsága arra, hogy azt mondja, hogy kígyó, befogod a szád, én leszek az, aki a fejedre taposok, takarodjan ki innen a kertből. Ádám megtehette volna ezt? Olyannyira, hogy föl is volt erre hatalmazva, hogy megtegye, nem tette. Saját maga döntése volt az, hogy evett abból a gyümölcsből, a szellemében meghalt, és a lelke is elkezdett deformálódni, úgy, hogy ami tovább adott örökséget, úgymond a leszármazottainak, látjuk már, hogy Káin mit tett Ábellel. A szabad választása, a szabad döntése, a szabad akaratából. Gyere, Ábel, úgy szeretlek, majd megeszlek. Mi örökké testvérek maradunk, imádjuk a mi Istenünket együtt. Az, hogy engem nem fogadott el úgy, Isten, mint ahogy téged, nem érdekel. Én alázatos vagyok, szelíd vagyok, én odaadok te érted, testvéri szeretetből mindent. Hát nem. Megölte. És ez oly mértékben ez a fajta lelkiség, ez a fajta lelkiállapot a bukott szellemnek a következményeképén odáig fajult, hogy eltelt pár száz év, és Istennek majdnem az egész földet ki kellett írtania. Mert nem volt már a földön a sok-sok tízezer, százezer milliónyi ember között csak 8. 8 fő, akire azt mondhatta, hogy van még remény, hogy őket élve hagyom, hogy az ő generációiknak a leszármazottjaiban még az ő lelkük annyira nem deformálódott el, hogy tudnak valami értéket továbbadni. De az már olyan menthetetlen, hogy nem akarom azt, hogy az egész világ olyan emberekkel legyen belépesítve, akik teljesen istentelenek. Az újjászületéskor, amikor elfogadod Jézust, a szellemed születik újjá. De a lelked még mindig ugyanolyan, mint amilyen volt akkor, amikor újjászülettél. Amikor újjászülettél, akárhány éves is voltál, abban az állapotban voltál, amit örököltél, amilyen hatások értek, ahogyan szocializálódtál, amilyen körülmények körbevettek téged, és arra reagáltál, amilyen voltál éppen. A szellemed újjászületett. A lelkedben neked kell foglalkozni. Az 1 Péter 1.18 mondja, és ez az igevers egy új szövetségi bizonyíték arra, hogy valamit örököltünk. Itt van a bizonyíték, itt is van a bizonyíték. Tudván, Péter mondja, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, mondja ezt a Károli fordítás. Tehát azt mondja, hogy meg vagyunk váltva az atyáinktól örökölt életetekből. Itt nem az a fajta élet van, ami a biológiai életre mutat. Az, hogy van bennünk lélegzet, van egy testünk, és fizikai szinten jelen vagyunk a Földön, ez is a szüleinknek a szüleink miatt van. Érzed ezt jól, nem? De. Persze Isten miatt is, de értsétek itt most a tanításnak a kontextusában ez jól. De a görögben nem az a szó szerepel, hogy életet örököltünk, hanem az az úgynevezett anasztrofé kifejezés szerepel, aminek a gyöke, aminek a lényege egy bizonyos fajta hajlamot jelent. És ezt az egy görög szót hoztam nektek már, amit kivetítünk, mert nem akartam nagyon tudományos lenni, de ezt mindenképpen kivetítjük, aminek az értelme mi. Tehát mit örököltünk az atyáitól kapott hiába való életünkben, vagy ezzel együtt? Életmód, életvitel, életvezetést jelent ez a szó, és magatartást, viselkedést. Tehát örököltél magatartást, viselkedést. Ugye? Az előbb te bólogattál nagyon, és föltetted a kezed, hogy igen, vannak bennem olyan dolgok, amelyek hajaznak arra, amit anyu, apu csinált, meg tett. Leginkább a hajlam szó az, ami leginkább visszaadja ezt a kifejezést, ez a legmélyebb gyökere ennek a szónak. Ezt a hajlamot vagy megerősíti a gyerekkorba szerzett trauma, sérülés, nevelés, vagy ezt a hajlamot teljesen elnyomja egy jó nevelés, egy jó példa, egy helyes értékrend. Tehát nincs az ember eleve elrendelve arra, hogy örökölt valamit anyutól, aputól, és akkor nekem mindenképpen azt kell végigvinnem, mert egyszerűen nincs más választásom. De egyszerűen ez nem igaz. Ne fogadd ezt el. Ugyanakkor vannak dolgok, amiket örököltünk, amikkel neked foglalkoznod kell. Ugyanúgy a minőségi gyermekkor, a minőségi örökség, a minőségi, értsétek jól, vérvonal, hogy nagyon intelligensek, műveltek voltak a szülők, generációkra visszavezetve, nagyon értelmes módon jó értékrendet, helyes értékrendet közvetítettek a gyereknek. Ezt is el lehet úgymond rontani egy külső benyomással, külső hatással. Tehát nem rendel ez eleve téged arra, hogy akkor te is mindenféleképpen atomtudós leszel. Hogyha apu az volt, akkor te is biztos az leszel. Mert ez csak úgy magától jön. Nem. Sok lelki beállítottság a szerzett dolog, vagy pedig tanult dolog. Hallod, amit mondok? Nagyon sok lelki dolog, ami benned van. És ezért beszélek erről a mai alkalommal, hogy ezt egy kicsit jobban lássuk. Sok lelki dolog, ami benned van, örökletes és fölvett, kívülről fölvett, szerzett dolog, vagy tanult dolog. Megtanultad ezt az óvodában, megtanultad az osztálytársaitól, megtanultad egy jó tanártól, megtanultad egy rossz főnöktől, a rossz mintát, a rossz dolgot, ne adja Isten ezt a kifejezést, hadd használjam, megtanultál egy rossz dolgot a gyülekezetben, egy rossz pásztort, egy rossz igehirdetőtől, ezt megtanultad. És azokat a jó dolgokat esetleg, amiket eredetileg hoztál magadban, így el tudod nyomni. De ugyanígy, amiket rosszakat örököltél, ugyanígy felül tudod írni. Tanulással, szorgalommal, kitartással. Az esetleges sok sérelem, bántás, csalódás, keserűség keményé tud téged tenni. Még akkor is, vagy annak ellenére is, hogy egyébként az erre való hajlam, ez nincs benne egy jelen. Tehát vannak emberek, és ezt mondjuk ki nyíltan, akik hajlamosak arra, hogy nagyon befelé fordulóak legyenek. Hajlamosak arra, és ez genetikailag van így, hajlamosak arra, hogy nagyon csüggettek legyenek, levertek legyenek. Ez nem mentség az ő részükre, de hogyha nincs is benne ez az örökségedben úgymond, és minden szuper és minden rendben van veled, akkor is a külső hatások, a keserű csalódások, a bántások, a fájdalmak, azok a dolgok, amelyek megsebezték a lelkedet, megsebezték az életedet, ezek keményé tudnak téged tenni. Ezek érzéketlenné tudnak téged tenni embertársaid felé, és bizony érzéketlenné tudnak tenni Isten felé is. Ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos, és azt elmondom, ezt azt mondtam még háromszor, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy a lelkedet ápold. Mert ha a lelked keserű, ha a lelked szomorú, ha a lelked bánatos, ha a lelkednek problémája van, az befolyással lesz a szellemednek a jó funkcionális működésére. Tehát állandó levertségben, állandó depresszióban, állandó negatív gondolatokban pöröksz, állandó fájdalmakban a saját sebeidet nyaldosod, akkor azt gondolod, hogy Isten szabadon tud kiáradni belőled korlátok nélkül. Nem, te magad leszel az, aki a szellemedet korlátok közé szorítja. Pedig ott van benned már belül minden, amire szükséged van, és igazából rajtad és rajtam áll, hogy mi tud onnan kijönni. És ez a lelkünknek a kiszabadítása, a lelkünknek a felnyitása, a nehézségek, a keserűségek miatt teszi lehetővé Isten számára, hogy jobban kiáradjon belőlünk. Mert amikor örömben vagy, békességben vagy, nyugalomban vagy, szeretetben vagy, harmóniában vagy, összhangban vagy egyébként a szellemi dolgokkal, akkor nem könnyebben nyilvánul meg belőled Istennek a kegyelme, a szeretete, irgalma, jósága? Tehát dehogy nem. De az emberek nem ezt csinálják, élik a lelki életüket úgy, ahogy esik úgy puffan, siránkoznak, nyafognak, keseregnek, de várják az Uram, áldjál meg engem, és legyen nagy áldás, és legyen nagy erő megnyilvánulás, és annyi minden jó dolog legyen körülöttem, és áradjon a keret. Hála Istennek, hogy az ő nagy irgalmasságából sokszor tapasztaltam, és sokszor van úgy, hogy nem korlátozza ő önmagát le mi ránk, bizonyos helyzetekben, bizonyos dolgokban. Sokszor igen természetesen, de sokszor a mi képességeink felett szól. A mi érzelmi állapotunk, lelki állapotunknak ellenére is képes mozdulni, ezt így értem. Ugyanakkor teljesen egyetértek azzal, hogy az ember Isten lekorlátozta magát az emberre. Mert mi vagyunk az ő teste. Mi vagyunk azok, akiken keresztül munkálkodni tud. Ő ezt így tervezte. Tehát a lelkünknek az alakulása nem csak örökölt dolgokon múlik, neveléssel, tanulással fejleszthető, építhető, művelhető. A jellemed, a személyiségednek az összessége olyan, mint egy kert. Gondozást igényel, művelést igényel. A tehetséget, amit örököltél, nyilvánvaló, ugye, hogy valakinek jó kézügyessége van azért, mert apunak is, anyunak is az volt. Van, akinek zenei tehetsége van, mert ezt örökölte. És az örökség az fejleszthető még tovább is. Hú, de elrohant az időm. De ezt szeretném befejezni. Tehát ez, amit örököltél, ez tovább fejleszthető szorgalommal, kitartással, fegyelmezett fejlesztés nélkül ez nem fog azt a teljességet megélni, amire Isten elhívott téged. Az, hogy kiből mi válik, tehát attól is függ, hogy Istentől és az apántól örökölt, vagy anyánktól örökölt dolgokkal mit kezdünk. Mondtam az előbb, és szeretném hangsúlyozni még egyszer. Vannak dolgok, amiket nem te szabályzol. Nem te választottad a szüleidet. Ki az, aki azt mondhatja magára, én azt akartam, hogy ő legyen az apám és az anyám. Így döntöttem, ide akartam születni. A szomszédaidat megválogathatod. A rokonaidat nem, ahogy szokták mondani. Ez van. Nem te választod meg a gyerekkorodat, neveltetésedet. És nem te választottad meg azt az időt, hogy milyen időkorszakban születsz erre a földre. Születhettél volna 1200-as években is, nem? Születhettél volna 3000 évvel ezelőtt is, de Isten úgy döntött, úgy hiszem ez az ő kezében van, nem a miénkben, hogy nekünk most kell megszületni. De ma te választod meg azt, hogy mit kezdesz azok a dolgokkal, amik körbevesznek. Ma te választod meg, hogy mit kezdesz az örökségeddel. Ma te döntesz azzal kapcsolatban, hogy mihez kezdesz. Az atyáidtól örökölt hajlamaiddal, temperamentumoddal, te döntöd el ma, hogy hogyan reagálsz azokra a külső tényezőkre, amik érnek téged a világban, a gyülekezetben, a munkahelyeden, a családodban, ez a te döntésed a te kezedben van. A te kezedben van valami olyan dolog, ami nem látható, de mégis kézzelfoghatóvá válik. Ez a te döntésed. Te döntöd el, hogy olyan példamutató édesanyja, édesapa leszel, mint amit örököltél, mint amit láttál gyerekkorodban, vagy éppen te döntöd el, hogy olyan példamutató édesapa, édesanyja leszel, amit éppen nem láttál otthonra, és pont azért leszel inkább olyan. Tehát az újjászületés után az embernek nyílt kapcsolata van Istennel, de a lelked még egy fogságban van, amit a gyerekkorodnak a körülményei, hiányosságai, a környezeti hatások, esetleges zaklatások, bántalmazások, családi traumák hatást gyakoroltak rád. Nekünk van egy feladatunk. Ki kell szabadítanunk a lelkünket azokból a fogságokból, azokból a nehézségekből, azokból a fájdalmakból, amikbe vagy úgymond beleszületett, vagy amiket fölvettünk magunkra. És most szeretném nektek olvasni az 1 Péter 1-ből a 7-es, 8-as, 9-es igeverset, és ezzel fogom zárni. Hogy meglásd, hogy megtudd, hogy a szellemeddel nem tudsz csinálni semmit sem. Abban az értelemben, hogy amikor bűnben éltél, nem tudtad magad olyan állapotba hozni, semmit nem tudtál kezdeni a szellemeddel, hogy a szellemi halál állapotából a szellemi életbe jussál. Egyet tudtál tenni, elfogadtad Jézus Krisztus munkáját, és elfogadod Jézus Krisztus munkáját, hogy ő tegye ezt meg, érted, veled. Rácsatlakoztál arra az isteni erőre, a hitedben lévő a szívedben lévő hittel, és ő tette ezt meg veled. A lelked azonban a te kezedben van, és erről szól ez a pár igevers, 7-estől olvasom. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek ő benne. Kibeszélhetetlen és dicsőlt örömmel örvendeztek, mivel eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét, a lélek kiszabadítását. Ez lenne a legjobb kifejezés itt, azt hiszem, a fordításra. Itt az üdvösség szóhelyén a szótéria szó szerepel nagyon sok jelentéstartalomnak, de itt azt hiszem az egyik legjobb kifejezése ennek ez a kiszabadítás. A hiteddel ki tudod szabadítani a lelkedet a sérelmekből, a tradíciókból, a hagyományokból, a hiába valóságokból, a rossz hajlamokból, a világnak a rádrakódó szennyéből, és ezt nem teszi meg helyetted senki. Még Isten sem. Itt van a felszólítás rá, hogy a hiteddel ezt meg tudod tenni. Ha a lelked túlságosan leterhelt, ha a lelked túlságosan háborog, ha a lelked meg van kötözve babonás dolgokkal, hiedelmekkel, akkor az ige kívülről nem tud mélyre hatolni. Úgyhogy ezzel szeretném zárni, és hiszem azt, hogy egy picit közelebb kerültél önmagadnak a megismeréséhez, és ezáltal Istennek a megismeréséhez, és ezáltal ahhoz, hogy teljesebb, boldogabb, békességgel teljesebb, gyümölcsösebb életet éljél az Atya Isten dicsőségére. Ámen. Álljatok föl, kérlek benneteket. Egy közös imádságot mondunk el. Szeretném, ha követnétek ebben a hitmegvallásban, amely a feltámadt Jézus Krisztusban való hitünkről szól. Kijelentjük azt, hogy ő élt, meghalt, de ma is élő, feltámadt a halálból. Az ebben a Igazságban való hit az, amit Isten kér tőlünk, és az, hogy ezt jelentsük ki hitünknek szavával, és ennyit kell tenni ahhoz, hogy a szellemed újjászülessen. És ezt csak Isten tudja megtenni. Semmilyen jó életvitellel, semmilyen jó erkölcsös, vagy akár lelki jó dologgal nem tudod ezt megcselekedni. Ez egy természetfölötti dolog. A természetfölötti szellemedet Isten természetfölötti módon újjászüli most. Ha ezt az imádságot most mondod először a szívedből, kövess engem ebben, ez így hangzik. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én igazságomért. Kérlek téged, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Én most megvallom, Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, és te vagy az én gyógyítóm. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus Krisztus vére eltörölte minden bűnömet. Örök életet nyertem a Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Halleluja. Nem sok minden van már hátra, csupán az, hogy életünk végéig dolgozzunk a lelkünkön, és engedjük, hogy azt a nagy örökséget, ajándékot és teljességet, amit Isten a szívünkbe helyezett, megismerjük, és azt onnan kiengedjük, kiárasztjuk. Amen.